Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket az STS Szabad Egyetem előadás sorozat 27. szemeszterének soron következő előadásán. Az STS Szabad Egyetem 27. szemeszterében összesen 13 előadást tekinthetnek meg. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában nézhetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Mai előadónk Nátyi Róbert, 1971-ben született Szegeden. Magyar művészettörténész, egyetemi oktató, kurátor. Középiskoláit a Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolában folytatta 1985 és 89 között. A Szegedi Hittudományi Főiskolán tanult teológiát, a József Attila Tudományegyetemen újságíró szakvizsgát tett 1992-ben. Művészettörténész diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte, majd ugyanott történelemből is diplomázott. Művészettörténet doktori fokozatát 2014-ben az ELTE-n szerezte meg. 2001-től 2018-ig a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képzőkar rajz művészettörténet tanszékének oktatója. 2002 és 2012 között az STE Bölcsészettudományi Kar történelem segédtudományi tanszékének megbízott előadója volt. 2018-tól az STE Zeneművészeti Kar zeneelmélet tanszékének főiskolai docense, majd 2019-től a kar, mai nevén a Bartók Béla Művészeti Kar dékánja. 2015-től az STE BTK filozófiai tanszékén a kurátori képzés oktatója. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Művészeti Szakbizottságának és a Magyar Rektori Konferencia Művészeti Bizottságának tagja, 2007-től a Szegedi REÖK Regionális Összművészeti Központ művészeti vezetője, vezető kurátora. 2013-tól a Szegedi Móra Ferenc Múzeum, 2018-tól a Szentesi Koszta József Múzeum művészettörténésze, kuratora. Folyóiratok művészeti szerkesztője, Tiszatáj Online 2012-től, Veritas Imago 2017-től, Szeged Kulturális Folyóirat 2017-től. Mintegy 180 kiállítás szervezője és rendezője. Legjelentősebbek például Rembrandt, Andy Warhol vagy Juan Miró grafikai kiállításai, Picasso és a nemzetközi avantgárd.
Tisztelettel köszöntöm Önöket, hölgyeim és uraim! Eredeti vagy hamis? Adtam az előadásom címének. Rögtön az elején azért ezt le kell szögeznem, nehogy én is a hamisítás vétségébe essek, hogy ezt a címet én kölcsönöztem. Mégpedig egy 2006-os előadásból, a Minden Tudás Egyeteme egyik előadásáról, ahol Rényi András professzor úr ugyanezt a címet adta az előadásának, én ezért is tettem idézőjelbe. Voltak éppen parafrazeálom, vagy átértelmezem, vagy újra hasznosítom azt a gondolatot, de természetesen nem ugyanazt az előadást fogom elmondani, bár kétségtelen tény, hogy a témánk, a művészeti hamisítások, azok közösek, és ennek következtében esetleg néhány példa, vagy néhány argumentáció azonos lehet azzal az előadással. Azt azért hozzá kell tennem, hogy a hamisítások története nagyon régi keletű, voltak éppen azóta hamisít az ember, amióta a történelmet ismerjük. A történelem lapjai mindig is följegyeztek különböző hamisításokat, és tudjuk azt is, hogy ez nem csak a művészeti hamisításokat jelenti. Ha napjainkban szétnézünk, manapság akár divatcikkeket, márkás parfümöket, bélyegeket, művészeti alkotásokat, de sokszor még szivarokat is hamisítanak. Az én egyik kedvencem is, nem mondom a márka nevét, a tajnó indiánok nyelvén, Kubában ez egyébként szivart jelent ez a márka, még ezt is hamisítják. Úgyhogy azok az aficionádók, azok a koneszörök, azok a műértők, akik ezeket a szivarokat szeretik, azok bizony komoly szakértelmet és szaktudást kell, hogy megszerezzenek, hogy fölismerjék a hamisításokat. A műértés korlátai adtam alcímnek, ugyanis pontosan ez az, ami engem érdekel. Hozzá kell tennem, hogy Magyarországon az elmúlt néhány évtizedben főleg a rendszerváltás óta, amióta a műkereskedelem egyre erőteljesebbé vált, és hát a nemzetgazdaságnak is egy fontos területévé vált, elképesztő sok műtárgy talál gazdára, és ezzel bizony a műtárgyak hamisítása is elindult. De ez egy évszázados, évezredes hagyománya, mint mondtam is. Én azt szeretném bemutatni néhány példa alapján, egyrészt, hogy milyen hamisítványok léteznek, de ne várjanak el tőlem egy példatárat. Nem szeretnék sem mintákat adni, sem pedig hátborzongató vagy idegborzoló különböző történeteket előadni, amiket egyébként a bulvárlapok címlapjain sokszor olvashatunk. Az elmúlt évtizedek tele voltak különböző művészet hamisítási botrányokkal, vagy a különböző kiállító helyeken, még a múzeumokban is megjelentek ilyen hamisítványok. Azt is hozzá kell tennem, hogy az elmúlt években is rengeteg nagy aukciós háznak a kínálatában megjelennek például komoly festészeti hamisítványok, és ez bizony sok esetben meg is vásárolja a közönség, és utána a per az, ami megpróbál fényderíteni, hogy mi is történt valójában. Azt is hozzá kell tennem, hogy ez nagyon sokszor nem sikerül. Bizony több évig költséges perekkel, különböző szakértőket meghívva a végén esetleg nem jutnak eredményre, és a vevő lehet, hogy pórul jár. Hiszen azért a hamisítás mindenféleképpen valami fajta álság, valami fajta becsapásról van szó. Lehet ezt különbözőképpen értelmezni, de látni fogjuk azt, hogy az én olvasatomban ezek a hamisítványok, főleg a kortárs művészet vagy a 21. század felől értelmezve, bizony nagyon-nagyon sokszor impulzusokat adnak a művészethez, impulzusokat adnak a vizualitásunkhoz is. Azt gondolom, hogy napjainkra nagyon nehéz például művészettörténetet írni, vagy művészetről úgy elmélkedni, hogy a hamisítások történetét, vagy a hamisításokat nem vesszük ebbe a körbe bele. Amivel kezdeném az előadást, az talán meglepő. Giovanni di Paolo, olasz-itáliai reneszánsz művésznek egy könyv illusztrációját mutatom be, mégpedig Dante isteni színjátékának az egyik illusztrációjáról van szó. Ez ma a British Library-ben található a kódex, mégpedig amit láthatnak a képen, az a pokol 8. körének a 10. bugyra. Ugyanis itt találhatók Dante szerint a csalók és a hamisítók. Az egy más kérdés, hogy milyen hamisítók azok, akik különböző válogatott kínok között elnyerik jól megérdemelt büntetésüket. A középkorban természetesen nem a művészeti hamisítók kerültek Dante értelmében a pokor ezen bugyrába, ez a ronda bugyrod más néven, hanem olyan hamisítók, akik különböző okiratokat hamisítottak, különböző pénzeket hamisítottak, nyilvánvalóan ebben az értelemben vagy ebben a korszakban nem föltétlen azokról a művészet hamisítványokról beszélhetünk, amely a 20. vagy 21. századból relevánsan értelmezhető. Mindenesetre azt hozzá kell tennem, és majd látni fogjuk a képeket, hogy bizony a modern korszak sok hamisítója láthatóan, legalábbis élete folyamán nem került be ebbe az infernális helyzetbe, hanem igenis élte virágkorát, sőt, könyveket adtak ki, filmeket készítettek róla, voltak olyan sztárok is, akik voltak éppen a hamisítás sztárjaivá váltak, erről majd a későbbiekben néhány szót ejtenék. De azért azt hozzá kell tennem, hogy a hamisításnak vagy a szembecsapásának a művészeti oldaláról is van néha haszna. Ez ugyan nagyon ritkán fordul elő, egyáltalán az, hogy mi a hamis, ahhoz föl kell tételeznünk, hogy valami eredeti. Csak az eredetiség alapján értelmezhetjük a hamisat. Ekkor van ennek a megkülönböztetésnek értelme, de az eredeti és a hamis között nagyon-nagyon sokféle mesdje húzódik. Ismerjük talán a művészeti másolat kérdését, hiszen évszázadokon keresztül az akadémiai művészeti gyakorlatnak ez volt az egyik legfontosabb oktatási segédlete, hogy a diákok, a Festészeti Akadémia hallgatói egy-egy nagy képpárban tanulmányozták a nagymesterek műveit. Biztos láttak önök is olyan romantikus képeket, mondjuk Hubert Robert festményei esetében láthatjuk, hogy a Louvre nagy galériájában ott ülnek a festő hallgatók, és a nagy reneszánsz és barokk alkotásokat tanulmányozzák, másolják. Ebből egyébként a művészettörténet nagyjai is kivették a részüket, Rubens, Rembrandt, Van Gogh és még nagyon sokan mások komoly másolói voltak a festő kollégáknak, vagy az elődeiknek. Amit én viszont bemutatok, olyan művészeknek a munkái, ami a szembecsapásáról szól, a valóság meghamisításáról, de ebben az értelemben bármennyire meglepő, pozitív értelmű. A kamuflás technikákról van szó. A baloldali képen Norman Wilkinsonnak az egyik festményét láthatjuk, pontosabban egy fotográfiát, amely az első világháborúban teherhajókat ábrázol. Norman Wilkinson festő volt, egy brit festő volt. Ez a korszak a kubizmusnak az egyik korszaka, az avantgárd elindulásával. Ők a kubista festőknek a szem becsapására alkalmas optikai trükkjeit alkalmazták. Ezzel szerették volna a német tenger alatt járók tisztjeit megtéveszteni, ahogy a teleszkópon, illetve ahogy a periszkópjukon a vízfelszínnek a villogását, csillogását figyelték meg. Valószínűleg ezeket a hajókat nehezebben értelmezhették. Van magyar vonatkozása is ennek, mégpedig a különböző kamuflás technikáknak az 1940-es években Moholy Nagy László és Kepes György az Egyesült Államok egyik fontos egyetemén, az MIT-n tanítottak, ahol bizony művészeket bevontak, a II. Világháború kellős közepén vagyunk, Amerika belép a háborúba, fontossá válik, hogy félnek a németek partraszállásától, félnek attól, hogy megtámadják őket, ezért fontossá vált, hogy a stratégiailag fontos városokat, lényeges városokat, repülőtereket, vasúti csomópontokat valamilyen módon megvédjék. Erre bizony művészeket kértek föl, akik alkalmasak voltak az elmúlt néhány évtized kutatásai alapján, hogy különböző kamuflás technikákat fejlesztenek ki. Itt láthatunk néhány képet, ez a Lockheednak az egyik légiterminálja, ami a felső képen látható, itt ebben az álcázó hálóval, sőt, Roland Penrose-nak a könyve a kamuflás technikáról, ő maga is művész volt, tehát mind az első, mind a második világháború művészei bizony kivették a részüket ebből. Természetesen egészen más ez, mint azok a festészeti hamisítványok, vagy szobrászati hamisítványok, amit mi alapvetően annak gondolunk. És aztán jön egy meglepetés. Ez Oswald 1927-ből, ő Walt Disney első figurája, a Mickey egérnek ő volt az őse. Aztán megjelenik Mickey 1928-ban, akiből sztár lesz. Látható a képen, hogy van köztük analógia. Egyértelmű, hogy Walt Disney átveszi az előző sikeres figuráját, és ahogy jön a siker, mások is elkezdik alkalmazni. Ez egy iWorks nevezetű rajzoló, aki maga Mickey egeret lerajzolta először Walt Disneynek, aztán egy új stúdiót alapított, és ő is elkészített egy filmet 1930-ban. Ha megnézzük a hegedűvel szereplő figurát, akkor jól látható, hogy bizony az előző mesterének, illetve főnökének a sztárját elvitte magával, vagy legalábbis nagyon-nagyon hasonlóan, mondjuk finoman parafrazeálta ezt a szereplőt. A következő képen Bosco látható, amely szintén ezt a Mickey egér klónt ábrázolja, és aztán az ötödik kép, amit behoztam, ugyanennek a cégnek egy új szereplője, amin jól látható, hogy Mickey egér ekkorra már sztár, az 1930-as években bizony a rajzfilm történet is alkalmazza azokat a technikákat, amelyeket egyébként a festészet hamisítók. Ezt a fiamnak köszönhetem, hiszen az előző napokban, amikor összeállítottam az előadás képanyagát, akkor értekeztünk, beszélgettünk, és akkor ő nyitotta fel a figyelmemet arra, hogy bizony a 30-as évek rajzfilm történetében is találhatunk ilyeneket. Ezt a képet csak játékból hoztam be. Ha nagyon sokan lennének itt, akkor most megkérdezném, hogy fölismerik-e esetleg ezt az épületet. Így talán nem, hiszen ez egy 19. századi metszet, egy ismert magyar szakrális épületről. Hogyha ezt a képet is, a mai képét is mellé úsztatom, akkor láthatjuk, hogy ez a budavári Nagyboldogasszony templom, Schulek Frigyes 19. század végén való átépítése után a historizáló neogótikus építészetnek egy fontos darabja. A másik kép az egy róbok metszet, egy nagyon népszerű metszet az 1860-as évekből, amely különböző kötetekben jelent meg, Magyarország leírását tartalmazó kötetekben. Bizony évszázadokon keresztül a budavári közönség, a budai polgárok így láthatták a Nagyboldogasszony templomot. Nem úgy, ahogy mi, és nem úgy, ahogy a külföldi turisták, akik a Várhegyen járnak. Mi a valóság? Mi az eredeti? Vajon hamisításról van-e szó? Vagy egyszerűen a historizáló építészetnek egy adekvált ábrázolásáról a 19. század építészei nyilvánvalóan újraértelmezik a gótikát. Schulek és generációja ezt próbálja érvényesíteni a templom homlokzatán. De tovább mennék, ha megkérdezem, ha valaki látta a zsámbéki templomromot, premontrei apátsági templomot, ez a magyar gótikának az egyik legfantasztikusabb épülete, sajnos romos. De ismerjük máshonnan is, hiszen a Lehel téren fölépítették a 20. század 30-as éveiben. Eredeti vagy hamis? Tulajdonképpen egyfajta rekonstrukció, de nyilvánvalóan nem az eredeti épületről szól. Azt gondolom, ez ebből a néhány példából is, kiragadott példából is látható, hogy milyen sokféle átírással vagyunk körülvéve. Az életünk különböző területein, nem csak a festészetben, hogyha a művészet tárgykörébe maradunk, az építészet, még az animációs filmek is, és természetesen grafikák, festmények, és különböző más vizuális effektusok, ne feledjük, a mi korszakunk az nagyon erőteljesen a vizualitásban gyökerezik. Olyan képi kultúrát építettünk föl, hogy a mi életünk körül naponta több száz vagy akár több ezer képpel is találkozhatnánk. Egy nagy cezúra, egy vágás. Azt a címet adtam neki, hogy kultuszkép versus képkultusz. Ezt a gondolatot is parafrazeáltam, mégpedig Hans Beltingnek van egy kiváló kötete erről a képkultusz váltásról, tehát hogy az 1400-as évek végéig az európai festészetben a képek jelentős része, a szakrális képek jelentős része egyfajta kultusz célt szolgált, valamilyen módon a liturgiához tartozott templomi szakrális ábrázolások voltak. A reneszánsz megjelenésével, hogyha nagyon egyszerűsítem az ő gondolatait, akkor bizony megjelent a kép kultusza. Megjelent a művész egyénisége, szignálták a művészek a képeket, a műalkotásokat, innentől kezdve fölértékelődik a kép, kvázi műtárgyá válik. A mi modern művészet fogalmunknak a megjelenéséről van szó. Azért hoztam be ezt a néhány bizánci ikont, hogy láthassuk azt, hogy vajon a másolatnak, az átírásnak, a parafrazeálásnak milyen módjai vannak, akár a latin kereszténységben, akár a bizánci ortodoxiában. Négy kiragadott példa, mindegyik úgynevezett hodegétriai istenanyát mutat, tehát egy útmutató istenanyát, ennek megvan az ikonográfiai típusa, Mária a gyermek Jézusra mutat. Az első kép egy lukkai táblakép az 1230-as évekről, balról, utána a következő, az szintén az 1260-as, 70-es évek, tehát még a Trecentóban vagyunk, némi gótikus fölhangokkal. A harmadik kép ennek az 1200-as éveknek a végéről nem kisebb személyiség, mint a szienai festészet egyik legjelentősebb festője, Duccio festette a képet. A 15. kép, vagy illetve a negyedik kép pedig egy 15. századi bizánci ikon. Három kép a latin kereszténységbe, tehát a latin nyugaton készül, egy pedig a bizánci kultúrkörbe. Köztük majd három évszázad van, mégis nagyon hasonlóak, nagyon azonosak. Hiszen az ikonnak nem volt más a teológiai alapja, mint az eikon, tehát az eredeti képmásnak a megőrzése, és ezek olyan ikonok, amelyeket a hagyomány Lukácshoz köt. Akkor a középkorban úgy gondolták, hogy Szent Lukács evangélista volt ezeknek a képeknek a festője, tehát számukra fontos volt a megőrzése, fontos volt a konzerválása, hogyha évszázadok alatt ezek a képek elkezdtek pusztulni vagy romlani, ha nem tudták őket restaurálni, akkor újra festették őket, újra másolták őket, de az eredeti képnek a pontos, hűséges mását kellett létrehozniuk. A bizánci festészet nagyon merev hieratikus kánonja és ikonográfiai típusai pont ezért tudtak megmerevedni vagy megfagyni, mert egy 1000 éves hagyomány az 5. századtól kezdve egészen a 15. századig megkötötte a festők kezét, mert nem volt más a feladatuk, mint Jézusnak, Máriának vagy különböző szenteknek a képeit fessék meg. Ennek következtében egymásról másolnak a művészek. Ebben az értelemben ezek a képek egészen mást jelentenek, mint a mi nyugati keresztény képeink. Hoztam még egy példát. Ez egy ismert ikon, Salus Populi Romaninak hívjuk, a római nép üdvösségének. Egy bizánci festményről, legalábbis a hagyomány szerint egy bizánci festményről van szó, ami a római főszékesegyházban, Mária főszékesegyházban található, tehát a Santa Maria Maggiore-ba, mégpedig a Cappella Paulinába látható, az egyik legfontosabb kegykép Róma történetében. Annyira fontos, hogy például az 1600-as évek elejéig, amikor megépítik a barokkban ezt a csodálatos kápolnát, ami most a befoglaló épületét jelenti, pápai tilalom mellett nem lehetett másolni a kegyképet. Ennek a Santa Maria Maggiore bazilikának a titulusa Santa Maria ad Nives, tehát a havi boldogasszony a titulusa, az eredet, a templom eredeti legendájára megy vissza, a kép viszont szintén egy hodegétria Istenanya. Hogy miért mondom ezt? Azért, mert például a Szegedi Alsóvárosi templomnak a kegyképe is, havi boldogasszony titulusú templom, ennek a képnek kellene ott lenni a főoltárán. De mégsem ez van, azért, mert még akkor a középkorban és a középkor végén nem festhették ezt a képet másolatba, mert a pápák szigorúan megtiltották. Az összes másolata majd csak a következő évszázadokban, tehát a barokkban és az újkorban születik meg. Tehát Bizánc, az ortodox kereszténység egészen másképp áll a képekhez, a képek kultuszához, egészen más a teológiai alapja ezeknek a képeknek, így a másoláshoz való viszonyuk is lényegesen eltér a nyugatiaktól. Nem tudom, hogy ebből mennyi látszik a képernyőkön keresztül. A jobb oldali kép ugyanennek az ikonnak a restaurált változata, néhány évvel ezelőtt Rómában restaurálták, a baloldali kép pedig az, amit évszázadokig a hívők láthattak. Hiszen a gyertyakoromtól kezdve mindenféle szennyeződés rárakódott, évszázadokig így volt patinázódva, volt ismert ez a festmény, most megtisztítva, mintha egy egészen más képet mutatna. Tehát a különböző beavatkozások a festményekbe, a különböző beavatkozások a műalkotásoknál igenis megszokottá válnak. Nagyon nehéz eldönteni, hogy voltak éppen mi az, ami egyfajta az eredetinek a megsemmisülését okozza, és mi az, ami még az eredeti konzerválását. Ugyanis mi nézők csak a felszínt látjuk. Egészen más az értelmezése például egy restaurátornak, hiszen ő a rétegeket is láthatja. Ő látja a képnek a történetét, azt a processzust, azt az utat, ahogy az az alapozástól kezdve, a fatáblára alapozástól kezdve egészen a legfelső rétegig befejeződik. Az ő fókusza egészen más, ugyanerről a képről, és valószínűleg egészen más az eredetiségről is az elképzelése, mint annak a gyűjtőnek, vagy annak a múzeumlátogató közönségnek, aki teljesen természetesen kéri és kéri számon a múzeumoktól, hogy az a kép, amit láthat a múzeum falán, az eredeti alkotása legyen annak a nagymesternek, akit ez a múzeum reklámoz. Hogy mennyire nincs új a nap alatt, és bizony a hamisítások, hogy most már ezekről is beszéljünk konkrétabban, olyan példákat hoztam be, amelyek lehet, hogy meglepőek, bár köztudottak egyébként mind a művészet történetben, mind a hamisítások történetében. Ez egy olyan hamisítvány, ami nincs is. Illetve csak beszélni tudok róla. Azt tudjuk Giorgio Vasaritól, aki Michelangelo-nak nagy tisztelője volt, hogy bizony a fiatal Michelangelo is pályája elején hamisításra szorítkozott. Nem átallott egy alvó Cupido szobrot faragni, az antikokkal versenyezve, és azt is tudjuk, hogy bizony ő ezt megöregítette. Elásta a földbe, hogy különböző savak járják át, és ezzel patinát kapjon ez a szobor. Ebben az értelemben a klasszikus hamisítás történetekről beszélhetünk, hiszen a művész ugyan versenyre kell az antikokkal, az ő szempontjából ez nyilvánvalóan fontos, és hát ha az itáliai reneszánszba járunk, egyértelmű, hogy a követendő előkép az antikvitás volt. Nem más szerettek volna a reneszánsz szobrászok, építészek és festők túlszárnyalni, mint a nagy antik előképeket. Ezt a szobrot ő elkészítette, tulajdonképpen a csalás be is vált ideig, óráig, ezt is leírja Vasari. Én, amit láthatnak itt most a képeken, egy alvó éroszt a Krisztus előtti második-harmadik századból, ez egy bronz szobor, egy bronz plasztika, New Yorki Metropolitan Múzeumban található. A felső sarokban Giulio Romano-nak a gyermek Jupitere látható a londoni National Gallery-ből. Ez egy rossz másolat, ami miatt behoztam az az, hogy úgy tűnik, hogy az az eltűnt Michelangelo szobor, amiről beszélek, az valószínűleg ez a festmény valamilyen módon közeli analógiát mutat avval a szoborral, és szintén hoztam be egy barokkori alvó Cupidót, ez viszont a Victoria and Albert Múzeumban látható Londonban. Nagyon hasonlóak, nagyon analógak, különböző évszázadokban készültek, nyilván egy őseredetiről, amelyet láthatóan adott korszakokban a művészek a saját stílusuk, a saját megrendelőik ízlése, és egyértelműen a kor kívánalmai alapján készítettek el. Viszont Michelangelo szobra, ha Vasarinak hihetünk, akkor valóban bizonyos sanda szándékkal készült. Az elsőképpen Daniel da Volterának Michelangelo-ról készített, nem teljesen hiteles portréját mutatjuk be, de nem túl gazdag a Michelangelo ikonográfia. A középsőképpen Raffaello Riario bíborost láthatjuk. Ő az, aki Rómában megrendeli a Palazzo Cancellaria épületét, a 15. század végének egyik nagy római mecénása, az ő gyűjteményébe kerül ez a Michelangelo szobor, és ő bizony antik szoborként veszi meg. Klasszikus pikareszk történet, voltak éppen a művész becsapja a műgyűjtőt, becsapja a műértőket is. Egyébként Michelangelo akár elégedett is lehetne, hiszen lám-lám sikerült elérnie azt, hogy az antik művészekkel versenyre kelhetett. A szobornak aztán kalandos története volt, később Isabel d'Este gyűjteményébe került. Isabel d'Estéről ezt a szép Tiziano képet hoztam be, és aztán utána átkerül Angliába, és a barokk korszakba egy tűzvész után, vagy egy tűzvész következtében ez a szobor megsemmisült. Tehát mi már csak a szimulakrumokról, a különböző másolatokról, vagy parafrázisokról beszélhetünk kapcsán, és hogy mennyire érdekes a történetiségében is megnézni, és ennek a kontextusában az az, hogy bizony Raffaello Riario, amikor ugyan elfogadta ezt a tényt, és tulajdonképpen nem kért büntetést Michelangelo-ra, de a szobrot aztán továbbadja. Voltaképpen, ha tudta volna, hogy értékesebb szobor lesz a következő évszázadokban a gyűjteményében, mint hogyha antik eredeti lenne, akkor valószínűleg megtartja ezt a szobrot. Hiszen az a furcsa és paradox helyzet állt elő, hogy a 15. század végén egy fiatal, akkori kortárs művésztől elkészült szobor, ami egyértelműen az antikok utánzásáról vagy hamisításáról szólt, az bizony a következő korszakokban, amikor Michelangelo a kanonizált nagyságok közé került, onnantól kezdve az értéke elképesztő magasságokba szárnyolna. Ma, hogyha aukcióra lehetne egy ilyet vinni, nyilván történelmietlen ez a példa, amit mondok, akkor valószínűleg többszöröse lenne az antik szobrok értékének a Michelangelo szobor, és itt nem csak a pénzbeli értékéről beszélek természetesen, hanem a művészeti értékéről. Néhány példát még hagyj mutassak be. Tiziano Vecellio-nak, hiszen az előzőkben az Isabel d'Este portré kapcsán már említettem őt, láthatjuk a portré, láthatjuk 5. Károly császárról készült festményét, és mellette egy Jakob Seyssenegger nevezetű osztrák-német festőnek szintén 5. Károlyról készült festményét. Itt mi most könnyű helyzetben vagyunk, mert én alá is írtam a dátumokat. A Seyssenegger kép 1532-ben készült, most Bécsben található. Tiziano képe ma a Prádóban, Madridban, és 1533-ban Tiziano volt a másoló. Nem a kisebb nevű mester, akit manapság most csak a lexikonok lapjain tudunk föllelni, még a műértők sem nagyon ismerik a nevét, a korszakkal foglalkozó művészettörténészek természetesen igen. Azt is láthatjuk, hogy Tiziano egészen pontos, szinte szolgai másolatot készített róla. Nyilván átírások vannak a festményen, hiszen a zöld függönynek, drapériának, amit a háttérben látható, Tiziano egy picit átírja, és hát a padló esetében, a padlócsempék esetében Tiziano szintén egy picit sematizálta ezt a képet, talán jobban magára a modellnek az egyéniségére építve, de hát ez egy reprezentatív uralkodói portré, egészen erőteljes ikonográfiai megkötésekkel. Jól látható, hogy egy évet követően maga Tiziano is másolja egy sokkal-sokkal kisebb nevű, vagy a művészettörténetben nem olyan jelentős festőnek az alkotását. Mára mind a kettő múzeumi tárgyá vált. Ez azért jelez valamit, mégpedig azt, hogy a reneszánsznak, a késő középkornak és a reneszánsznak egészen más volt a másolásról vagy a hamisításról való elképzelése. Nem a teljes hamisításokról beszélek, ami természetesen csalás és jogi procedúrát követel, hiszen ez csak a modern korszakban indult el, a reneszánszban még nem. Az is látható, hogy a reneszánsz mester számára, hogyha egy jelentős alkotást le tud másolni, akkor gyakorlatilag egy versengés indul el a követett vagy a követendő példakép irányába, és hogyha túl tudja szárnyalni a másolómester, akkor ő büszke lehet erre. Tehát abban a műhely gyakorlatban, amiben őt tanultak, zömében még az akadémiák előtti időszakról beszélünk, ez nyilvánvalóan a művészi tehetségnek a kidomborítását jelentette, egyfajta virtust jelentett a művész részéről, bizonyította ezzel tudását, tehetségét és rátermettségét. És ennek talán az egyik legismertebb és legeklatánsabb példája két festmény. Jobb oldalon látható Raffaello Santinak 10. Leó pápáról készített festménye. 1518-ban ma Firenzében az Uffizi képtárban található. És a baloldali kép az néhány évvel később született Andrea del Sarto mesternek ugyanerről a képről, Raffaello képéről egy egészen pontos másolata. Most Nápolyban van, a Museo di Capo di Monte-ban. Raffaello képe már abban a korszakban is Firenzében óriási hírnévnek örvendett. Egy diplomáciai tárgyalás kapcsán, nem mondom el a történetet, mert szétfeszíteni az időbeli kereteket, a dolog abban a szempontból lényeges, hogy Ottaviano dei Medici, aki a tulajdonosa volt a képnek, egy elhamarkodott ígéretet tett az egyik követnek, neki ajándékozta a festményt. Amikor a követ hazaindult, akkor azért rájött, hogy túl értékes festményt ajándékozott neki, és egy turpisságra vetemedett, mégpedig Andrea del Sarto mestert, egy korabeli jelentős művészt megbízott avval, hogy másolja le Raffaello képét, és ez a Raffaello másolat elkészült. Azóta megint csak mind a kettő múzeumi gyűjteményben található. Mai fogalmaink szerint természetesen ez a kép nem a művészi másolat kategóriájába tartozik, tehát nem abba, amit az akadémiai gyakorlatban a festőtanulók elkészítettek volna. Mind a kettő nagyon-nagyon magas kvalitással készült el, nagyon kevés az eltérés a két kép között. És hoztam még egy érdekes történetet, amit Goethe hagyott ránk, mégpedig az itáliai utazásaiban örökítette meg. Ez egy zegzugos történet, amelyből néhány gondolatot hagyosszak meg önökkel. És ebben a művészet történet születésének a pillanatában járunk, ebben a kerettörténetben. A kép mai napig sem teljesen biztos, általában a szakirodalmak Anton Raphael Mengsnek tulajdonítják a festményt, Jupiter és Ganymedes történetét, mitológiai történetét ábrázolja, 1760 körül készült, Itáliában, Rómában található, egy falfestmény, amit leválasztottak. A története szerint valamelyik antik római ásatásról került elő a festmény, és ezt vitték be aztán Rómába. Két ember is meg lett gyanúsítva a festmény elkészítésével, az egyik maga Anton Raphael Mengs, a középső metszett képen pedig Giovanni Battista Casanovát láthatjuk, a nagy Casanovának a testvérét, aki képzőművész volt. Ők ketten készítették a festményt, ezt a falfestményt, mind a ketten az antikvitás szerelmesei voltak, mind a ketten nagyon jól ismerték az antik festészetnek és az antik művészetnek a sajátosságait, és ismerték a mitológiai történeteket is, és a baráti körükbe tartozott egy bizonyos Joachim Winckelmann nevezetű úriember, aki a görög szobrászat, az antik szobrászatnak, az antik művészetnek az egyik újrafelfedezője volt, és bizonyos értelemben a művészet történet tudomány atyának is nevezhetjük. Elképesztően fontos teoretikus művei születnek meg a 18. század folyamán, óriási hatással van saját korának a művészeire. Az, hogy az antik művészet és maga a klasszicizmus is úgy terjedhetett el korstílusként, hogy Udontól Canovan keresztül Thorvaldsenig jó néhányan elkezdenek klasszikus római szobrok modorában alkotni, az bizony jelentős részben Winckelmann teoretikus munkásságának is köszönhető. Winckelmann ezt a képet ismerte, és az antik festészet egyik legfontosabb darabjának tekintette. Ő kiadja az antik művészetről szóló kétkötetes nagy korpuszát, és bizony az előző kép belekerül ennek a metszete, és ő nem is tudta, hogy itt csalafintaság áldozata lett, majd csak később, évtizedekkel később Anton Raphael Mengs a halálos ágyán vallja be, hogy bizony Giacomo Casanovával, illetve Giovanni Battista Casanovával ketten becsapták Winckelmann barátjukat, az antikvitás akkori legnagyobb szakértőjét. Aki az antik művészetet fölfedezte, ő volt az első számú szakértő, és a legfontosabb kötetbe, az antik szobrászatról és művészetről készült korpuszába, amit az egész művelt Európa abban az időben olvasott, és referenciális pontnak vett, belekerült ennek a hamisításnak, vagy hamisítványnak a képe. És így eljutunk a következő etapig, a connoisseurig, a műértőig, vagy a németek Kunstkennernek nevezik, a szakértő. Az az ember, aki föl van vértezve a művészet történeti tudással, ismeri a művészet különböző folyamatait, stílusait, kiváló ízléssel rendelkezik, ismeri a művészi technikákat, és valami hihetetlen misztikus módon föl tudja fedezni, hogy melyik az eredeti, és melyik a hamis műalkotás. Ez filmszerű toposz, amikor ránéz valaki egy képre, vagy egy szoborra, és aztán rögtön megmondja, hogy ez bizony hamis. Hát azt kell mondjam, hogy ilyen nagyon ritkán van. Én jó magam annak idén a Szépművészeti Múzeumban még gyakornokként a nyilvántartási osztályon pontosan ilyen esetekkel találkoztunk. Hát bizony hetekig kellett konzultálnunk különböző kollégákkal, restaurátorokkal, művészettörténészekkel egy-egy jó hamisítványnak az eldöntése esetében, vagy egy-egy műtárgynak az attribuálása esetében, hiszen sok esetben látjuk azt is, hogy a műalkotások nem föltétlen hamisak, eredetiek, valaki festette őket, csak azt nem tudjuk mára, hogy ki volt a művésze. Ebből is hoztam néhány példát. Itt jól látható a kép, az egyik Mona Lisa, a Louvre egyik Mona Lisa kiállításáról látható, a Louvre bemutatja az összes, vagy a jelentős Mona Lisáinak egy részét, és hát bizony a jobboldali oldalon, vagy a jobb oldalon jól látható, hogy igen komoly dilemmában van ez a szakértő, hogy vajon melyik az eredeti Mona Lisa. Ennek egyébként történelmi alapja is van, hiszen a század elején valóban ellopták a Mona Lisát a Louvre-ból, óriási botrány volt, és mintegy két évig nem találták meg, míg aztán a tolvaj a két év után jelentkezett, és föladta magát, és visszakerült a kép. De azóta is a sajtóba, a szaksajtóba, sőt a művészettörténeti irodalomba is néha fölmerül az a kérdés, hogy vajon az eredeti Mona Lisa került-e a Louvre gyűjteményébe. Az pedig egy másik kérdés, hogy ha valaki jár ma a Louvre-ba, és meg szeretné nézni a Mona Lisát, akkor majdnem oly mindegy, hogy az eredetit látja vagy sem, hiszen páncél mögött van, üveg mögött van, vagy golyóálló üveg mögött van, kordonnal elkerítve, több méteres távolságból, nyilvánvalóan különböző biztonsági berendezéseken keresztül kéne az embernek közelhez jutnia, ami nem tehet meg, és ott van még a turisták hada. Tehát majdhogy nem kis túlzással, egy-egy szimulakrum, egy-egy interneten látható változat, jó fölbontásban, többet mond a kép részleteiről, mert olyan testközelbe soha nem juthatunk mi átlag nézők a Mona Lisához, mint ahogy ebben az esetben itt ez a szakértő közel juthatott hozzájuk. De a dilemma valós. Vajon mi lehet az eredeti? Hogyan állapítjuk meg a képeket? Mi az a módszer, amivel a képek eredetisége, a műalkotások eredetisége megállapítható? Ez évszázados dilemma, több évszázados. Tulajdonképpen az újkor óta, a reneszánsztól kezdve, amikor a művészi egyéniség fölértékelődik, amikor szignatúrák kerülnek a képekre, tehát egyfajta védjeggyé vagy márkajeggyé válik, a művész nyilvánvalóan elvárja, megmutatja a világnak, ezt én készítettem, és ezt más nem tudja megcsinálni. És lám-lám a hamisító pedig azt mondja, hogy ezt én is meg tudom csinálni, megpróbálom utánozni, megpróbálom becsapni a szakértőt, megpróbálom becsapni a közönséget, később a múzeumokat, hiszen az az ő tudását is valamilyen módon dicséri. Erre viszont a szakértői szakmának, vagy a művészettörténészi szakmának is reagálnia kell. Évszázadokon keresztül, tehát ez a connoisseur, az a fajta jó értelembe vett dilettante, műkedvelő, aki fölvértezi magát a művészet törtett tudásával, a művészeti gyakorlat, műhely gyakorlat elsajátításával, ennek az ízlésnek és tudásnak a birtokában pedig megfellebezhetetlen véleményeket mondhat ki, vagy mond ki. Ez különböző irodalmi művekben megjelenik, és különböző képzőművészeti alkotásokon. Én itt 19. századi példákat mutatok, a párizsi szalomból vett jeleneteket, Honoré Daumier illusztrációit látjuk. Honoré Daumier a romantika gyermeke és fia, de elképesztő szatirikus, maró, társadalomostorozó karikatúrákat is készít. Néha nehéz eldönteni, hogy ez most vajon pozitív vagy negatív konnotációt kapna a kép. Itt különböző úrakat látunk, akik a kiállítási kontextusban tanulmányozzák a festményeket, és megvitatják ezt a tudást a többiekkel vagy a kollégáikkal. Arra, hogy ez valóban egy művészettörténeti hagyomány, hoztam be egy képet, Johann Zoffaninak a festményét. Ez Firenze, az Uffizi Képtár Tribuna galériája, mai napig is, ha nem is ilyen zsúfoltságban, de bizonyos tárgyak még most is ott láthatók, például a Medici Vénusz, ami itt szerényen megbúvik a kép jobb oldalán, ennek a teremnek a közepén látható, és akkor a művészettörténetben jártas itt Raffaello Madonna della Sediájától kezdve jó néhány jelentős Rubensnek a Itáliába készült alkotásain keresztül, tehát Giorgione filozófusai is megjelennek a festményen. Nagyon sok minden fölismerhető, egyfajta példatár. Beleillik a különböző gyűjteményi festményeknek a sorozatába. De ami a számunkra érdekes, azok az elegáns úriemberek, akik itt ebben a meglehetősen zsúfolt képtárban tanulmányozzák az alkotásokat. Hoztam be egy részletfotót, egy reprodukciót, ezen jól látható, hogy testközelből tanulják meg. Ugye ez a Grand Tour időszaka, amikor az angol arisztokrácia és az európai arisztokrácia Itáliát fő célpontnak tekintve elsajátítja azokat a tudásokat, azokat a kompetenciákat, amely egy művelt ember, amit egy művelt embertől ebben az időszakban elvárnak, és ez természetes, hogy ennek a fő célpontja csak Itália lehet, Firenze, Róma, Nápoly, Pompej, a Vezúv, az ásatások, hiszen ebben az időszakban találják meg Pompejt és Herculaneumot. Nyilvánvalóan ez is a klasszicizmusnak az egyik forrása lehet. Nem véletlen, hogy megjelenik a kép hátterében is ez a rengeteg antik szobor és szobormű. Ők azok a műértők, ők azok a kunstkennerek, akik kivívják a közönség csodálatát. A hozzá nem értő közönségnek a csodálatát, itt pedig egy 19. századi brit illusztrációt hoztam be, szintén az egyik londoni képkiállításról, ahol ezek a műértő úriemberek tanulmányozzák a festményeket. Na de hogyan tovább? Három festmény. Mára őket különböző múzeumokban tiszteli a közönség, mind a három a művészettörténet kanonizált nagysága lett, ott vannak a korszak legjelentősebb művészettörténeti összefoglalásaiba, monográfiákba és korpuszokba. Bellini, Giovanni Bellininek, a velencei festészet egyik jelentős alkotójának a Alzánói Madonnája, vagy Madonna a gyermekkel 1485 körül, Giorgione Alvó Vénusza a Dresdai képtárból, és a Giorgione ifjú képmása a mi Szép Művészeti Múzeumunkból Budapestről. Mára ezeket a képeket ezekhez a művészekhez kötjük, de nem volt ez mindig így. Évszázadokon keresztül különböző attribúciók tartoztak ezekhez az alkotásokhoz. Azért kötöttem őket egy csokorba, mert van egy összetartó, egy kohéziós pont, mégpedig az, hogy egyetlen egy ember volt, aki fölfedezte, attribuálta őket, ő az, Giovanni Morelli, akit itt láthatjuk Franz von Lembach képén, egy itáliai orvos, politikus, szenátor, polihisztor, aki Észak-Itáliában élvén a 19. században a művészet szerelmesévé válik, a szabadidejének egy jelentős részét különböző képtárakban, nem csak itáliai, hanem európai képtárakban tölti, és felfedezi azt, hogy az európai képtárakban a jelentős reneszánsz mestereket, illetve a jelentős képeket egy-egy fontos mesterhez kötnek. De hát ő is rájött arra, hogy ennyi Leonardo nem lehet, ennyi Raffaello nem lehet, ennyi Botticelli kép nem létezhet, ennyit nem festhettek a festők. Illetve nyilván arra is rájön, hogy bizonyos képtárakban egy-egy Leonardohoz vagy Raffaellohoz kötött kép az egészen más stílusban készül, mint a másik képtárban. Érezte, hogy itt valami nem stimmel. Tiszta vizet szeretett volna önteni a pohárba, és egy nagyon egyszerű, de nagyon zseniális módszer dolgoz ki. Ezt mi Morelli módszernek, vagy stíluskritikai módszernek nevezzük. Egyébként a könyveit ebben az időben álnév mögé rejtőzve írta, Lermoliev nevezetű orosz nevet vett föl. Több kötetet ad ki, itt amit láthatunk, az éppen az ott itáliai festészetről szól, és a Borghese képtárban, tehát a Római Galéria Borghese-ben és a Galéria Doria Pamphili-ben két nagy, még a barokkban alapozódott képtárról van szó, amelyek arisztokrata gyűjtemények, elképesztő gazdag reneszánsz és barokk anyaggal, és hát bizony a megfigyeléseit ezekben a kötetekben teszi közzé Giovanni Morelli. Itt egy részletet hoztam, ami rávilágít a módszerére. Az egyszerűsége és a zsenialitása abban rejlik, hogy azt mondja, hogy a festményeknek azokat a részeit kell tanulmányozni, ami nem jellemző a festőre. Abban az értelemben, hogy nem figyel oda, rutinból festi meg. És ebből a szempontból persze jellemzővé válik. Mondjuk egy fülcimpa, egy orcimpa, vagy a kéz. Hiszen ezt a festő nem a valóságnak megfelelően, nem föltétlen a fényképezőgép objektivitásával nézi. A portrét igen, az arcot igen, lehet, hogy még a ruházatot is, de ezeket a részleteket sematikusan festi meg egyfajta rutin szerint, kicsit úgy, mint a grafológiában, hogy van egy kiírt kézírásunk, és ez ránk jellemző. Valamilyen módon megállapítható, hogy ki írta azt a sort. Ugyanígy a festőnél is vannak olyan önfelett részletek, amit egyszerűen, amire nem figyel elkészíti rutinból, és a következő képen is nagyjából hasonló lesz. Tehát van egy szekvencia, fölállítható egy olyan szekvencia, amely összehasonlíthatóvá teszi ezeknek a képeknek a részleteit. Orvosról beszélünk, természettudósról, tehát nyilvánvalóan az empirikus kutatás és a részletekbe való aprólékos belefeledkezés számára nagyon lényegessé válik. Ez a fajta kutatói attitűd az, ami létrehozza ezt a megoldást. Hozzá kell tennem, hogy a korszak jelentős műértői, művészettörténészei elképesztő módon bírálják a módszert. Egyszerűen úgy érzik, hogy a művészetet lehozták a szentség piedesztáljáról a földre. Nagyon is vulgáris megközelítésben. Hiszen nem gondolták azt, hogy egy kéz, vagy egy fülcimpa, vagy egy új perc dönthesse el Raffaello, Boltraffio, vagy a többi nagy reneszánsz mesternek a szerzőségét. Minden esetre Morelli szorgalmas, járja Európa képtárait, folyamatosan jegyzetel, folyamatosan rajzol, és ezeket a rajzokat és ezeket a megfigyeléseit publikálja. Mára lehet, hogy igen, a módszert nem véletlen hoztam be, Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle-nak a ismert detektív figurája. Bármi meglepő, Holmesra hatással volt Morelli módszere. Tehát amikor Dr. Watsonhoz néha beszél, és elképesztő megfigyeléseket tesz, mindig kiderül, hogy ez teljesen logikus, hihetetlen részletes, az apró részletek megfigyeléséből indult ki. Tudjuk azt, hogy még a regényében is felhasználja ezt a morelliánus módszert, tehát sokakra hatni fog, de még állítólag Sigmund Freudra is, tehát a mélylélektani kutatás kapcsán valamilyen módon Morelli hatott rá. Ez egészen bizonyos, mert a Freudnak a Mózesről írt kis monográfiája, vagy elemző műve, Michelangelo Mózeséről, a San Pietro in Vincoliba készült Mózeséről, illetve oda elhelyezett Mózeséről, jelzi is, említi is Morellinek a módszerét. Így nézett ki a Morelli könyv. Aprólékosan megfigyelte, ez éppen egy Fra Filippo Lippi kéz, ez pedig Filippino Lippinek a keze, Antonio Pollaiolo, Cosimetura, és aztán nagyon-nagyon sok fajta mester, Botticelli, Bramantino megjelenik, ugyanígy a fülek esetében is. Ezekből a részlet megfigyelésekből elkezdte újra attribuálni Európa nagy képtárainak az alkotásait. A Bellini kép, és akkor visszamegyek, és a két Giorgione, az ő attribúciója. A Bellinié ott is van az Akadémia Carrarában, tehát abban a városban, Bergamóban, ahol ő élt, és a saját műgyűjteményét is a múzeumra hagyta. Az Alvó Vénuszt eredetileg Tiziano képének tartották sokáig. Tudjuk azt, hogy Giorgione viszonylag korán meghalt pestis járványban, Tiziano a műhelytársa, egyébként mind a ketten Bellini műhelyében tanulnak. Giorgione halála után Tiziano fejezi be Giorgione vásznainak egy jelentős részét. A művészettörténeti szakirodalom sokáig vitatkozott azon, hogy ki a mester. Mára nyugvóponton látszik ez az eredmény, és a Budapesti Szépművészeti Múzeum ifjú képmását is. A Giorgionéhez való attribuálását bizony Lermoliefnek, azaz Giovanni Morellinek köszönhetjük. És ez lenne az a stíluskritikai módszer, amit bizonyos értelemben mai napig is a művészettörténész alkalmaz. Ez az elsődleges módszerünk. Akkor, amikor egy képet, egy szobrot vagy egy műalkotást a kezünkbe veszünk, akkor erre hagyatkozunk. Nem föltétlen ezekre a megoldásokra, hanem a részletekre, az apró nüanszokra, az ecsetkezelésre, a színhasználatra. Elképesztő sok komponensből áll össze az, amiben a szakértő végül kimondja a verdiktjét. És persze szubjektív, és nagyon-nagyon-nagyon sok tévedési lehetőség van benne. Hozzá kell tennem, hogy a 20. században egyre több természettudományos kísérlet, illetve laboratóriumi eszköz is a rendelkezésünkre áll, és a restaurátor szakma is a segítségére lép ekkor a szakértőnek. Tehát most már team munkában állapítják meg egy alkotás eredetiségét, legalábbis jó esetben. Mindegyiknek szüksége van a másikra. Tehát a komplex megfigyelés az, ami megnyugtató eredményeket hozhat, de azért azt kell mondjam, hogy a művészeti gyakorlatban, akár a nagy múzeumok esetében, vagy a nagy aukciós házak esetében az elsődleges, és ami mindig kéznél van, az a szakértőnek a szeme, ha szabad ebből a képzavarral élnem. tehát az a fajta tudás, amit ő kódol a zsigereibe, ott van az agyába, ott van a memóriájába, a vizuális memóriájába, és ez alapján kell meghozni az elsődleges ítéletet, és aztán jönnek általában a különböző technikai módok, amelyek bizonyítási módok, de sokszor, és ennek is látjuk, lesznek korlátai, vagy vannak korlátai, és azt hoztam még a Morelli módszerre egy drapéria tanulmányost is, hogy ezek azok az apró részletek, ahol tetten érhető egy-egy festő kéznyoma. Azt kell mondjam, majdnem olyan, mint az új lenyomat vizsgáló módszer, tehát ugyanerről van szó. Ezekben az önfeled gesztusokban a festő ott hagyja a kézlenyomatát. Hogyha ezt megismerjük, ha biztos van egy hiteles képünk, amivel azonosítható, onnantól kezdve már csak türelem kérdés, hogy végig tudjuk járni az ismert alkotások között, és megpróbáljuk bizonyítani, hogy ez a kép vajon kinek a festménye lehet. És akkor az előzőekben említettem, itt vannak a szakértés korlátai. Szintén egy szépművészeti múzeumban őrzött festményt hoztam argumentációs eszközként. Sebastiano del Piombo, Raffaello kortársa festményét, egy férfi képmásról van szó, és Pulszky Károlynak a portréját sem véletlen tettem mellé. Ugyanis ez a Sebastiano del Piombo kép óriási botrányokat kavarta maga idejében az 1890-es, a millenáris környéki Budapesten, ugyanis Pulszky Károly az országos képtár igazgatójaként, egyébként a művészet egyik jelentős európai hírű szakértőjeként, a kormány megbízásából az akkor alakuló Szépművészeti Múzeumnak Itáliában és Európában műtárgyakat vásárolt. Pulszky már a családja miatt is komoly műgyűjteménnyel rendelkeztek, tehát nagyon nagy műgyűjtői hagyományok vannak a családban. Ismerte Itália kereskedőit, legfontosabb műkereskedőit, körbejárta őket, nagyon érdekes alkotásokat sikerült megszereznie. Ott van 1895-ben Milánóban, amikor a Scarpa gyűjteményt dobra verik, árverezik, és a Scarpa gyűjteményből vásárolja meg ezt a képet, amit egyébként a katalógusban is valóban Raffaello Santi műveként tartanak számon. Pulszky megvásárolja a képet, hazahozza, elhelyezik a múzeumba. A parlamentben óriási vita folyik, hogy Pulszky ezt a pénzt, amit az állam, a magyar állam megbízásából kapott, haszontalan és értéktelen műalkotásokra költötte el, rám megvett egy hamis Raffaellót. Ekkor már egyébként a Sebastiano del Piombo név azonosítás megtörtént, tehát voltak szakemberek, akik Piombóhoz kötötték a képet. Pulszky tulajdonképpen ebbe tönkre ment, emigrált, és néhány év múlva aztán öngyilkosságot követett el, annak ellenére, hogy végül is a vádak alól fölmentették. A kép megmaradt a Szépművészeti Múzeum tulajdonába, aztán már a Sebastiano del Piombo az attribúciója, és a reneszánsz Raffaello korszakának az egyik legfontosabb portréjáról beszélünk az európai anyagba összehasonlítva is. 2008-ban Rómában engem is meglepetésként ért, amikor a Piazza Venezián mentem, és a Palazzo Veneziában egy Sebastiano del Piombo életmű kiállítást szerveztek meg. Rögtön bementem, és hát földbe gyökerezett a lábam, hogy ott láttuk a mi Szépművészeti Múzeumbeli Piombónkat is, és akkor bizony azért összehasonlíthattuk, hogy Pulszky Károlynak igaza volt. Nem Raffaellót vásárolt, egy elképesztően magas kvalitású alkotást, ami a mesterének az egyik legjobb műve, és voltak éppen vetekszik Raffaello legfontosabb portréival is. Az attribúció bizony egy fontos kérdés, az, hogy a szakértő, a szakembernek milyen a tudása, és milyen ítéleteket hoz, ez bizony sok esetben meghatározza nem csak a kép későbbi sorsát, hanem különböző történeteket is. Hoztam egy testközelebbit is. Ezt talán sokan ismerik, Szegeden biztos. Giorgio Vasarinak az angyali üdvözlet, ami a Móra Ferenc Múzeum tulajdonában látható, található. Néhány évvel ezelőtt született meg ez a Giorgio Vasari attribúció. Az egész történetben az az érdekes, és az a tanulságos, hogy a képet, amióta az Enyedi Lukács gyűjteményből a Móra Ferenc Múzeum tulajdonába, vagy a Szegedi Múzeum tulajdonába került, mindig is számon tartották. Mindig is minden múzeológus generáció tudta, hogy van egy 16. századi firenzei tondóképük, egy körformátumú tondóképük, ami magas kvalitásokat mutat. Különböző nevekhez attribuálták, én itt most az animációban hagyd mutassam meg. Tehát most, jelen pillanatban Giorgio Vasari angyali üdvözletéről, a szegedi angyali üdvözletről beszéltek néhány éve a sajtóban. Enyedi Lukács gyűjteményéből került ki. 1896-ban ő egy Csáki Illés nevezetű kereskedőtől vásárolta, bizony Raffaello műként, A kép hátulján egy Raffaello fölirat is volt a későbbi korokból, tehát ebben az időszakban. Persze ekkor már a szakértők egy jelentős része tudta, hogy sem stílusában nem fér bele, sem kvalitásában nem fér bele Raffaello egyik korszakában sem, és jóval később is készült, legalább egy fél évszázaddal később. 1903-ban az akkori Művészet című folyóiratban Diner Dénes József publikálta az Egyedi Lukács gyűjteményt, ami egy jelentős magángyűjtemény volt. Akkor ő Cristofano Allori, szintén egy 16. századi itáliai festőnek a műveként értelmezte a képet. 10 évvel később Térei Gábor, a Szépművészeti Múzeum egyébként tényleg kiváló múzeológusa, aki az Enyedi gyűjteménynek a hagyatéki leltárát állította össze, a Cristofano Allorinak tartotta szintén, és Pulszky Károly, akiről az előző történetben a Piombó kapcsán beszéltünk, megint csak ezt a Cristofano Allori attribúciót tartotta helyesek. De volt egy másik értelmezés, Alessandro Allori, ők apa és fiú, és egy Agnolo Bronzino név is fölmerült, ami azért érdekes, mert az Alessandro Allori, az Agnolo Bronzino, aki egy ismert firenzei mester, műhelyében tanult, és mivel Agnolo Bronzino az ő nevelőapja volt, tiszteletből fölvette a nevelőapja nevét. Tehát tulajdonképpen két név, de ugyanarról a mesterről van szó. De hogyha megnézzük, ez már jó néhány festő a 16. századi Firenzéből, akihez az elmúlt 80-100 évben kötötték ezt a festményt. 2008-ban Monica Bietti, firenzei kiváló művészettörténész hölgy, a szakvéleményébe Michele Tozinit jelölte meg a festőként, ő is egy firenzei manierista. Egy biztos. Amiben megegyeztek, a magas kvalitás, és az, hogy a firenzei manierizmus 60-as, 70-es éveikbe, tehát az 50-es évek után készülhetett a kép. Az utóbbi attribúciók megnyugtatónak tűnnek, de azért láthatjuk azt, mármint a Giorgio Vasari attribúciók, de azért láthatjuk azt, hogy bizony a képeknek van egy saját története, senki nem beszél itt hamisításról, de azért mindenféleképpen érdekes az, hogy hogyan tudjuk kötni egy-egy jelentős mester művéhez, vagy műveként az alkotásokat. Ez különösen a műtárgypiac szempontjából lehet érdekes, ahol óriási szórások lehetnek egy-egy korszak festői között is, nem csak kvalitás alapján, hanem ugyanúgy, mint a mi korszakunkban is, vannak fölkapott nevek, vannak ikonikussá vált, kanonizált nevek, akiknek természetesen sokkal magasabb az ázsiója, nem csak a műtárgypiacon, hanem a művészeti élet berkeiben is. Ezek a kérdések fölnyitották a kutatók szemét, és hát egyre több, a 20. században egyre több olyan probléma sorjázott, amit meg kellett oldani. Mégpedig a két világháború között egyre több jelentős hamisító jelent meg a műtárgypiacon. Az ő nevüket már ismerjük, az ő működésüket ismerjük, de általában a tevékenységüket több évig tudták folytatni, és különböző perekbe kellett bebizonyítani, jól rosszul, nem is minden esetben sikerült bebizonyítani a bíróságnak a hamisítás egyértelmű tényét. Ennek megvannak az okai, ez valószínűleg magának a hamisításoknak a műhely kérdései egy egészen más előadás, vagy inkább egy előadássorozatnak a részét képviselni. Egy példát hoztam be, Otto Wacker egy németországi hamisítóról, aki Van Gogh hamisítványokat készített a első világháború utáni időszakba. Ez a festmény Van Gogh egyik önarcképe, pipával, a Fog Múzeumban található, a Harvard Művészeti Múzeumok része, ez a kép bizony hamis. Ez a kép Otto Wackernek az alkotása. A két úriembert azért idéztem be, az egyik Julius Meyer Grafe, aki a korszak egyik legjelentősebb művészettörténésze, a modern művészet egyik apostola, elképesztő sok monográfiát és kötetet jelentetett meg a korszak művészeiről, egy kiváló szaktekintély. A másik pedig Jakob Bardella Fay, aki holland művészettörténész, és Van Goghal foglalkozott, és ebben az időben készítette el Van Gogh életmű katalógusát, a Van Gogh korpuszt. Nekik szerepük lesz ebben az Otto Wacker féle történetben. Hadd olvassam föl egy részletet. Dr. Bardella Fay, a Van Gogh övkatalógus szerzője szükségesnek látja, hogy művéhez utóiratot csatoljon, amelyben kinyilvánítja, hogy 30 a katalógusban valódinak feltüntetett mű kétségtelenül hamisítvány. Dr. de la Faye alapos tanulmányok után jutott erre az eredményre, és a legnagyobb sajnálkozással ismeri be tévedését. Ugyanis a Wacker-féle hamisítványok bekerülnek a műkereskedelembe, hozzá kell tennem, hogy majdnem minden hamisítás történetnél itt is megosztja a szakértőket. Nem mindenkit tudnak becsapni, a nagyon jó hamisítók sem. Minden korszakban vannak olyan szakértők, akik tamáskodnak, akik érzik, hogy ezek nem jó képek, vagy hamis képek, de nagyon sokan mellé állnak, sokszor szaktekintélyek is, és ez sok esetben eldöntötte a vitát. Ebben az esetben itt a per tárgyalásáról van szó, szinte átalakult a bírósági tárgyalóterem egy ad hoc Van Gogh kiállítássá, bocsánat, Van Gogh hamisítvány kiállítássá. Hosszú ideig kellett bizonyítani. Nem megyek bele a történetbe, itt a két mű, amelyről szó van, tehát az eredeti, ahol a hamis Van Goghok bekerülnek a korpuszba, és aztán a jóvá tétel után, tehát amikor bevallja a szakértő, hogy bizony tévedett, akkor a javítás, az errátája is ennek a kötetnek. Ugyanis ez tényleg súlyos eset, abban az esetben, hogyha bekerül egy monográfiába, ráadásul a korszak egyik legfontosabb kutatója által, ez nyilván hitelesíti ezeket a képeket. Bekerülnek a kereskedelembe, bekerülnek a múzeumokba, és ezek a képek utóéletük van, tovább élnek valamilyen módon, nagyon nehéz kiszűrni ezeket a hamisítványokat. Pontosan ezek az ügyek, és akkor hoztam be még egyet, ami nagyon sokan ismerik, tehát aki egy picit is foglalkozott hamisítás történettel, el se kerülhette Han van Meheren, holland hamisítónak a történetét, ami szintén az 1930-as években történik, ő Fermer hamisítványokat készített, itt is megvoltam a korszak jelentős szakértője, ebben az esetben Van Meheren egyébként egy nagyon képzett, elképesztően fölkészült mester tanulmányozza Fermer időszakának a festészetét, az alaphordozókat, a festőanyagokat, még az ecseteket is ő maga készíti el ugyanazok alapján, a receptúrák alapján. Öregíti a vásznakat, kitalálja a megoldást, hogy tud repedéshálózatot kreálni, 17. századi eredeti gyenge minőségű festményt vásárol, lecsupaszítja az alapozásig, arra festi a képét, ezt kemencébe kisüti, megvan a repedéshálózat és a többi. Nagyon sokat tanultunk ebből az esetből. Elképesztő sok minden derült ki. Nagy nehezen bukott le a II. Világháború végén, hiszen a Göringéknek is eladott képeket, és ennek következtében 1945-ben az amerikaiak elfogták kollaboráció vágyával, tehát inkább föladta saját magát, és bevallott, hogy ő hamisította a képeket. És bizony a tárgyaláson bizonyítania kellett, hogy, mert nem hitte el neki nagyon sok ember. Nagyon sok múzeum, nagyon sok szakértő tulajdonképpen kényesen exponálta magát ebbe az ügyben, és mindenki visszahúzódott, nem szerette volna bevallani azt, hogy ők ebben tévedtek. A felső kép az ő egyik önportréja, a leírások szerint és néhány reprodukció alapján valóban egy közepes festő volt, tehát saját jogán, a saját festészetével nem tudott eredményeket elérni, ezért a korszak egyik legjelentősebb hamisítási botránya fűződik az ő nevéhez. Ami miatt behoztam, és mondom, nem elemezni szeretném a különböző hamisítványait, hanem az miatt lesz ez érdekes, hogy nagyon sokat tanult a szakértői szakma ebből az esetből. A régi képek hamisítása az egy nagyon-nagyon komoly fölkészült műhelyet feltételez, nagyon nagy műhely gyakorlatot. A hétköznapi gyakorlatban mi szakértők nem ezekkel a képekkel találkozunk természetesen. Abraham Bredius, a korszak egyik jelentős holland művészettörténésze, Fermerről ekkor írt monográfiát, ráadásul leírta a monográfiájában, hogy még várható bizonyos Fermer képek felbukkanása, mi sem kellett több Van Meherennek, hát elkészítette azokat a képeket, amit Bredius maga várt. És aztán ez a Burlington Magazine-nek az egyik példánya az 1930-as évekből, azt hiszem 37 novemberében jelent meg a cikk, Bredius tollából, New Fermer címen publikálja a Krisztus Emmausban című festményt, ami Van Meheren egyik legelső hamisítványa volt, ezzel indult el a hamisítás útjára, tehát itt is bekerül a szakfolyóiratok közé a hamis kép. Két festmény, Rembrandt iskolája és egy Rembrandt önarckép. Az érdekesség az, hogy mind a kettő a Bécsi Kunsthistorisches Múzeumban, tehát egymás mellett, vagy egy múzeumban tanulmányozhatók. 1968-ban létrejön egy kutatási program Rembrandt festményeinek a tanulmányozására, a Rembrandt Research Project. 2011-ben ez a kutatói program egyébként azt jelentette be, hogy 6 korpusz után 6 kötetbe kiadják Rembrandt teljes életművét, átvilágítanak mindent a világ összes múzeumaival. Tulajdonképpen a addig 8-900 eredetinek tartott Rembrandtból a projekt végével, vagy a 11-es megszűnésével körülbelül a 400-as hiteles számot fogadták el, tehát szinte minden második Rembrandtot, amit különböző múzeumokban őriznek, ők hamisítványnak, pontosabban nem hamisítványnak, hanem valamilyen műhely munkának tekintik. Korabelieknek, Rembrandt iskolájában, Rembrandt tanítványai, segédei által festett Rembrandt önarcképekről vagy Rembrandt képekről van szó. Ezeket a lehető legnehezebb eldönteni a szakértői szemmel. Itt nyilvánvalóan már a egyszerű stíluskritikai módszer sem segíthet. Ez most egy iskolai kép, néhány évtizeddel ezelőtt még eredeti Rembrandtként függött a Kunsthistorisches Múzeum falain, ez pedig, amit hitelesnek fogadott el a kutatócsoport. Most egyébként az interneten tanulmányozható, az utódjukként egy óriási adatállományt tettek föl, és tulajdonképpen a teljes Rembrandt életművet nagyon példásan földolgozták. Néhány évvel ezelőtt itt Szegeden a Regionális Összművészeti Központban készítettünk egy Rembrandt grafikai kiállítást, Rembrandt legfantasztikusabb grafikáiból, egy válogatást, és szerettünk volna a Kunsthistorisches Múzeumtól egy képet, akár ezt, amit itt láthatunk, az egyik hamisítványt, vagy műhelymunkát, bocsánat, kölcsönkérni, azt sem adták. Tehát hogy azt is olyan nagy becsben tartják, azt mondta az akkori igazgató, hogy ez legalább olyan szép, mint a Rembrandtok. És akkor itt eljutottunk egy kérdéshez, hogy a műhelymunka, vagy a nem eredeti, vagy nem Rembrandthoz kötött kép, az vajon kvalitásában, művészeti kvalitásában, az esztétikai értéke szempontjából versenyezhet-e egy eredeti műalkotással? Ez bizony hosszú és nagy vita a művészet történészek között is, és a szakma között is. Hoztam be néhány olyan példát, amely megvilágítja azt, hogy mi az, amikor pozitív lehet, illetve egy hamisítvány elindíthat egy folyamatot, egy alkotási folyamatot, aminek van hozadéka. Macphersonnak, James Macphersonnak a portréját látjuk, és a kötetét ő írja a 18. században az Ossziáni dalokat, ami egy óriási hamisítványnak bizonyult. Tudjuk azt, hogy a korszak irodalmárai, a klasszicizmus vége, a romantikus nemzedék kezdete, vagy időszak kezdete, ez a kelta bárd, amit ő kitalált, és aztán megköltötte az egész történetét, hatalmas sikertörténetté vált. Maga az irodalmi mű hamisítvány, abban az értelemben, hogy nem valakit másolt, hanem kreált egy valóságosnak tűnő történetet, a maga nagyon jelentős művészi eszközeivel, ekkor egyébként valóban Macpherson már kiváló költő, tehát önállóan is megáll a mű, de ami érdekes és képzőművészeti vonatkozása van, két példát hoztam összesen be, egy Pascal Simon nevezetű francia festőnek Ossian szellemeket idéz fel a hárfa hangjára, és Jean-Auguste Dominique Ingres, szintén jelentős francia művész, a klasszicizmus egyik nagymesterének, az akadémizmus nagymesterének az Ossian álma című festménye 1813-ban készül. És hát köteteket tölt meg az is, hogy ennek az ossziáni irodalmi műnek a különböző művészetekben milyen recepció története van. Tehát maga a hamis alkotás, vagy nem eredeti alkotás, az különböző eredeti műalkotások megszületéséhez segítkezett. Tehát bizony erre is van példa. Vagy arra is van példa, és hagyj hozzak ide egy zenei analógiát. Fritz Kreisler látható a képen. A század elő, a 20. század elő bécsi hegedű iskolájának az egyik legvirtuózóbb alakja. Talán a 20. század első felének az egyik leghíresebb hegedű művészéről beszélünk. A metszeten Gaetano Pugnani, 18. századi itáliai zeneszerző, akit kevésbé ismernek, és itt hoztam egy kottát, Preludium és Allegro, amit Pugnani nevéhez kötöttek, 1905-ben jelent meg ez a darab, aminek Fritz Kreisler volt az egyik legfontosabb és legjelentősebb interpretátora, és bizony csak 3 évtizeddel később vallotta be, hogy nem Pugnani írta ezt a darabot, hanem ő maga, az ő modorába. Tehát gyakorlatilag a barokk, illetve a rokokó hangulataiba beleilleszkedve létrehozott egy zeneművet, egy létező, kevésbé ismert zeneszerző mögé bújt el, és aztán később megint csak, mint egy csíntevésként, mondhatnánk mi így az utókor, maga a hegedűművész virtuóz vallja be, hogy ezeket a darabokat, és nem csak ezt, hanem több más darabot ő szerzett, ő komponált, úgyhogy egy-egy jeles művész mögé bújt. Ebben az esetben is olyan történetről beszélhetünk, amely mégis pozitívan egy új alkotást hozott létre. Valószínűleg az elrejtőzés az annak is szólt, hogy a saját korának zenei stílusa egészen mást mutatott, mint ezek a késő barokk megoldások. Ha már a zenénél tartunk, akkor hagyd mutassak meg egy példát. Ez egy Stradivári mesterhegedű, és a mellette lévő cédulák, azok a kis etikett cédulák, amiket a Stradivári hegedűkbe annak idején a műhely elrejtett, vagy beragasztott, tehát ami a hitelességét bizonyítja. Itt 18. századi 1700-as évekből származó cédulákat láthatunk a reprodukción, és egy mesterdarabot a Stradivári műhelyből egy múzeumi kontextusba. Azért hoztam csak be, mert a művész a zenér területén kevés a hamisítvány, vagy a hangszerek területén az a vonós hangszerekre vonatkozik, ugyanis Cremonában a 17. század végén és a 18. században olyan jelentős mesterek, mint Stradivári vagy Amati olyan hegedűket, olyan vonós hangszereket hoztak létre, amelyek ma műtárgyként is funkcionálnak, több millió dollárt érnek, megéri ezeknek a hamisítása, elképesztő műhely szakosodott erre, múzeumokban is, és különböző gyűjteményekben, közgyűjteményekben is nagyon-nagyon sok olyan van, amit nem a 18. századi kremonai műhelyekbe készítettek, vagy nem azok a mesterek, akiknek a nevéhez ez kötve van. Egy magyar hamisítási sikertörtét. Elmirdő Hori, 20. századi magyar festő, aki Európába élt, Franciaországba, világkalandor volt, kiváló fölkészültségű festő, és hát bizony a 20. századi avantgárdizmus nagymestereit másolta, hamisította. Itt Modiglianitól látunk képeket, az egyik legjelentősebb, vagy legismertebb Modigliani hamisítónak számít a 20. század folyamán. Évekig, majdnem évtizedekig tudta a hamisítási tevékenységét folytatni, anélkül, hogy lebukott volna, végül is idős korában érte el a törvény, és aztán itt láthatjuk egy illetve képei között az idős mestert, és hát az ő általa készített egyik Amadeo Modigliani festményt. Ekkor már az avantgárdnak, a 20. századi avantgárdnak nagyon jelentős gyűjtői voltak, és nagyon magas ázsiója. Egy önarckép, tehát a saját eredeti képe, ugyanaz a történet, mint Van Meheren esetében, saját jogon közepes festő volt. Nem tudott volna olyan rangot elérni, mint hamisítóként, ami persze kétes dicsőség, de halála után, és itt látunk egy a 2000-es években, 2010-ben megszervezett kiállítást, bizony a művészet hamisítóknak is lehet önálló kiállítása. Hozzá kell tennem, hogy a szakmát annyira kezdte érdekelni a hamisítás történet, hogy az 1960-as évektől az elmúlt fél évszázadban a világ nagy múzeumainak sora komoly hamisítási kiállításokat szervezett meg, szakkatalógusokkal egyre nagyobb az irodalma, egyszerűen fölismerve azt a tényt, hogy gyakorlatilag a szakma nem mehet el a hamisítványok mellett, és ez nem föltétlen eredetiség és hamisítás kérdés, vagy büntetőjogi kategória, vagy árbeli kérdés, hanem művészetszociológiai értelemben is fontos, hiszen a múzeológust elsősorban, vagy a múzeumi szakembert nyilván nem a műkereskedelmi vonzata érdekli ezeknek a hamisítványoknak, hanem az a belátás, hogy hozzá tartozik a művészethez. Csokorba kötöttem néhány kötetet, bizony a hamisítók a 20. században saját teoretikus munkákat is létrehoztak, vagy megjelentettek. Ez egy Cilio nevezetű itáliai vagy olaszországi mester, nagyon sokoldalú hamisító volt. Itt a Horiról készült monográfiát láthatjuk. Tom Keating szintén egy jelentős vagy ismert hamisító a 20. század második felében. A The Rake's Progress-t parafrazeálta The Fake's Progress-ét, tehát ez az a sorozat, amit David Hockney is a kortárs brit festészetben létrehozott. Egyébként William Hogarth-nek a részkarc sorozatáról van szó, az örök ifjú útjaként. Hogarth, csak zárójelbe teszem, pont az az első szerzői jogi törvénynek, angol szerzői jogi törvénynek az élharcosa volt, akit nagyon is érintett a sorozatai miatt a sok hamisító, tehát ő volt az, aki kiharcolt ezt az angol szerzői jogi törvényt. Itt egy Eric Hebornnak a kötete, szintén a hamisításról. Ez Orson Welles-nek a filmje, amit Horiról készített a 70-es években, az interneten is látható. Ez pedig Alceo Dossénának az egyik legfontosabb, vagy legismertebb 20. század elejé szobrász, itáliai szobrász hamisítónak a működését bemutat. Ő elsősorban a középkor és a reneszánsz művészetét hamisította. Utolsó példám, utolsó diám, a Rospigliosi kupa és aztán a Saita Farnese tiara. Mind a kettő 19. századi darab, ötvös művek. Az egyik a Metropolitan Múzeum gyűjteményében, a másikat pedig a Louvre vásárolta meg, nagyjából abban az időben, amikor a Szépművészeti Múzeum elődje, az Országos Képtár megvásárolta az említett Sebastiano del Piombo képet. Hatalmas összegért vásárolták meg. A korszak szakértőinek egy része megállapította, hogy valószínűleg nem eredeti, tehát nem egy szkíta eredeti aranyleletről van szó, hiszen az állapotát túlságosan jónak találták, bár a kvalitását nagyon magasnak. Kiderült, hogy egy Israel Rohumovsky nevezetű ötvös készítette el, kortárs ötvös készítette el, teljesen jó szándékulag tőle megrendelte egy bécsi műkereskedő, még azokat a köteteket is megadta, régészeti köteteket, ami alapján el kellett készíteni ezt a tiarát, és aztán ez különböző közvetítőkön a Louvre-ba került, csillagászati összegen 200 ezer akkori frankon vásárolták meg, és aztán persze utána gyorsan eltűnt, amikor a botrány kiderült, és aztán több szakértő megvizsgálta, és kiderítették, hogy mégiscsak hamisítvány. Abban az értelemben, hogy amit a közönség elé tárnak, az nem a valóság. Az így nem igaz. Viszont egy olyan 19. század végi ötvöstárgy, ami reflektál az antikvitásra, az antik művészet megértéséről, nagyon mély megértéséről tanúskodik. És a másik kupa, amit egyébként Benvenuto Cellininek tituláltak nagyon sokáig, a reneszánsz megértéséről tanúskodik. Mind a két műalkotás, vagy alkotása maga nemében hihetetlen mesterségbeli tudással jött létre. Ez persze nem a hétköznapi hamisítások esete. Szilágyi János György, az egyik legfontosabb magyar kutatója ennek a témának, a hamisítás történetében azért nem olyan sok minden jelent meg magyar nyelven, bár az utóbbi időben egyre több jelenik meg. Radnóti Sándornak a kötetét mindenképpen érdemes megemlíteni, mert ő művészetelméleti szempontból olyan szépen járja körül a témát, ami szerintem az európai irodalomban is példanélküli. Szilágyi János Györgynek pedig előtte néhány évvel van egy szép eszéje. Ő a Szépművészeti Múzeum antik osztályának a vezetője volt 4 évtizeden keresztül, az antik görög művészet egyik nemzetközi hírű kutatója, aki a Szépművészeti Múzeum antik görög kerámia hamisítványairól írt egy eszét, 19. századi kerámiákról van szó, amelyben szintén olyan magas színvonalon valósul meg az antikvitás szelleme, hogy láthatólag a hamisító együtt tudott élni, együtt tudott dolgozni, együtt tudott rezonálni azzal a korszakkal, amit hamisított. A saját korából értelmezte ezt. És az ő konklúzió is az, hogy bizony a kortárs művészetnek, és azóta, amióta mi a szimulakrum képek korába élünk, hiszen ahogy kinyitjuk az internetet, vagy kinyitjuk a tévét, bekapcsoljuk a tévét, képek halmaza özönlik ránk, művészeti reprodukciók, az eredetit szinte eltakarva, nekünk hozzá kell szoknunk egy egészen másfajta elképzeléshez. Bizony a művészeti hamisítványokat nem föltétlen másolást, parafrázis, és nagyon sokféle olvasata van, félre ne értsen senki, tehát nem azt támogatom, hogy az, ami csalás, és törvénybe ütköző, azt támogassuk. Mert az nyilvánvalóan a szakmának üldöznie kell, a hamisítványokat le kell leplezzük, nem szabad, hogy bárkit is becsapjanak azok, akik erre adják a fejüket. Viszont mindenféleképp inspiratív lehet a szaktudomány részéről, vagy a műértő részéről, a művészet befogadójai részéről. Nem nézhetünk mellé. Látnunk kell, hogy amióta művészet létezik, azóta hamisítványok is vannak. Óriási körben kerülnek ezek ki, nagyon sokszor bekerülnek múzeumokba, bekerülnek monográfiák lapjaira. Azt is láthatjuk, hogy a szakértők sem csalhatatlanok. Egyre finomabbak az eszközeink, egyre finomabbak az eszközei a hamisítóknak is természetesen. Ez egy örök küzdelem, de ennek a megértéséből, vagy megértésével talán a művészethez is közelebb juthatunk. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.
Köszönjük dékán úr előadását, és köszönöm az önök megtisztelő figyelmét is. Az STE Szabad Egyetem előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Habil Baráth Zoltán, az STE Fogorvos Tudományi Kar dékánja tartja meg előadását a csontok biomechanikai tulajdonságainak változása dentális implantátumok beültetésekor All-on-4 koncepció esetén címmel. Szeretettel várunk tehát mindenkit jövő héten is, viszontlátásra!